Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Legutóbbi alkalommal a propúziós hajtással foglalkoztunk, illetve a hidrosztatikus hajtással foglalkoztunk, és ígértem, hogy még egy szerkezetet szeretnék önöknek megmutatni, legalábbis vázlatosan, ez a hidrosztatikus tengelykapcsoló. Ami azért különleges szerkezet, mert igazából egyetlen egy hidraulikus gépből áll. Azt tessék elképzelni, hogy mondjuk van egy valamilyen akár axiál, akár radiás dugattyús, vagy akár lamellás hidrosztatikus szivattyunk, vagy hidromotorunk, és ezt a környezetéhez képest úgy rögzítjük, hogy a háza elfordulni képes legyen. Tehát a belső forgó része nyilvánvalóan forog, de ennek a külső álló részét is úgy alakítjuk ki szerkezetileg, hogy az forgásképes legyen. Tehát végül is a hidrosztatikus tengelykapcsoló az egy önmagára dolgozó szivattyúnak tekinthető. Én most egy kis lamellás géppel fogom ezt szemléltetni. Tehát mondjuk, hogy itt lenne a excentrikusan elhelyezett forgórészsel rendelkező lamellás szivattyú. Ugye itt lennének benne a lamellák, csak szimbolikusan jelölve. Van egy középpontja a forgórésznek, és van egy középpontja a külső háznak. A kettő között ott van az a bizonyos excentricitás, amely a térfogatszállításhoz szükséges. Attól különleges ez a szerkezet, tehát, hogy van egy a forgórésze is forog, és az ház is forgásképes. Az egyik fogja szolgáltatni az M1 nyomatékot és az M1 fordulatszámot, mondjuk a belső forgórész, a külső ház pedig az M2 fordulatszámot. Na most, mivel a házon tulajdonképpen a reakciónyomaték fog majd megjelenni, ezért aztán a két nyomaték egymással megegyezik, tehát a kettes tengelyen mérhető M2 nyomaték egyenlő lesz az M1 nyomatékkal, ezért is nevezhetjük ezt a gépet tengelykapcsolónak. Na most, hogyan működik ez a szerkezet? Úgy működik ez a szerkezet, hogy van neki ugye egy nyomócsöve, meg van egy szívócsöve. Tehát ebbe az irányba történne a térfogat szállítás, de ez a szivattyú az önmagát táplálja. Tehát ami folyadékot szállít az egyik irányba, itt egy kicsit hagyjunk ki egy kis helyet, ugyanaz a folyadék a saját maga bemenetére kerül, tehát csak önmagában egy térfogatáramlást hoz létre, és ide tegyünk egy szabályozó szelepet, amely ennek a térfogatnak, áramlásnak az ellenállását tudjuk változtatni, valamint zeta ellenállás tényezőnek a változtatásával. Természetesen most itt nem részletezem, de ahogy ezt múlt órán megtárgyaltuk, pont. Ezt tulajdonképpen, ugye visszaemlékszünk a múlt órán elhangzottakra, akkor ez egy zárt hidraulikus körfolyamat, hiszen a tartály az nem része ennek a körfolyamatnak, amit itt mindenképpen jelölnöm kell még az, hogy itt a veszteségek elvezetésére természetesen a hűtést be kell építenünk. Tehát a dolog lényege az, hogy excentricitást most nem akarjuk változtatni, konstans lesz, de képzeljük el, hogy hogyan működik ez a szerkezet. Ha teljesen nyitva van ez a szelep, tehát tételezzük fel, hogy a ki és a bemenet között a delta P ellenállása zérus értékű, nincs ellenállás, akkor mi történik? Az történik, hogy a szivattyú ellenállás nélkül az egyik a nyomócsövéből a szívócsőbe szállítja a folyadékot. Ha most egy pillanatra problematikus veszteségektől eltekintünk, akkor ugye azt jelenti, amennyi kiáramlik a szivattyúból az egyik csatornán, annyi beáramlik a másikon. Mivel a delta P értéke zérus, ezért aztán nyomatékfelvétel sincsen, tehát ebben az esetben a tengelykapcsoló nem visz át nyomatékot. Forog a forgó része, szállítja az olyat, az álló rész pedig áll, hiszen semmi nem kényszerít, nincsen bemenő nyomaték, akkor kimenő reakció nyomaték sem lehet. A másik szélső esetet elképzeljük, amikor teljesen bezárjuk ezt a szelepet, akkor pedig mi történik? akkor az történik, hogy a szivattyú folyadékot szállítana, ugye? De itt a térfogat csökkenés nem jöhet létre, hiszen a folyadék nem tud hova távozni. Ugye itt tele vannak zárva, csak feltöltéshez vannak a csatlakozó pontok. Tehát azt mondja, a folyadék nem tud távozni, ennek következtében, ha forgatjuk ezt a forgórészt, akkor az magával viszi az álló részt, és ugyanazzal a szögsebessége, merev test szerű forgással együtt fog forogni a belső forgórész és a külső ház. Tehát ebben az esetben az átvitt nyomaték természetesen attól függ, hogy mekkora a bemenő nyomaték, ugyanaz a nyomaték reakció nyomatékként a házon, a forgóházon megjelenik, és továbbadható a hajtott gépnek. Tehát így módon a tengelykapcsoló, amit így megkaptunk, az egy szabályozható tengelykapcsolóvá válik. Tehát szabályozhatóvá válik. Szabályozható tengelykapcsoló. Kapcsoló, ugye azt megjelentik, hogy a zeta egyenlő nulla, ugye, akkor azt jelenti, hogy az M, vagy delta P egyenlő nulla, és ebből következik, hogy az M nyomaték egyenlő zérussal. Tehát akkor nincsen nyomaték. Hogyha a zeta értéke végtelen, ugye végtelen nagy az ellenállás, akkor azt mondhatjuk, hogy delta P nagy, és ebből következik az M nyomaték, ez szintén nagy nyomaték lesz, ugye? Tehát nagy nyomatékot tud átvinni. A két zeta érték között pedig a nyomaték változtatható, és a nyomaték nyomatéknak a nagysága természetesen két dologtól fog függni. Ne felejtsük el, múlt órán megbeszéltük, ugye az átvitt nyomatéknak a nagysága, az valami nyomatéki tényező, szorozva, most az excentricitás értékeit állandó, de azért szerepeltetjük, de inkább nem is az kell nekünk, hanem azt mondtuk, hogy az egy körülfordulás alatt szállított térfogat, és a delta P nyomásnak a szorzata. Most jelen esetben ugye ezek a tényezők, ezek állandóak, tehát azt jelenti, hogy az átvitt nyomaték a delta P nyomással lesz arányos. Mitől függ a delta P? De a delta P nyomás tekintetében pedig ennek a csővezetéknek az ellenállását kell fölírnunk. Ennek a csővezetéknek az ellenállása, az legyen valami delta P vessző. Ellenállás, ez a delta P vessző két dologból tevődik össze. Van a csővezetéknek egy ellenállása, egyenlő delta P vessző csővezeték plusz delta P vessző, ide írom a zetát, tehát azt mondja, hogy a szelepnek az ellenállása adódik ehhez hozzá, és a szelep ellenállás az, amit változtatni tudunk, azaz valójában a zeta változtatásával, ide is írom talán független változónak, hogy ennek a jelöljem az, hogy a delta P vessző zeta az a ellenállást megtestesítő zeta tényezővel tekinthető arányosnak. Ilyen tekintetben a delta P végül is a ellenállás tényezőnek a függvénye lesz, és a delta P meg fogja határozni nyomatéknak a nagyságát. A másik jelentős dolog, amivel számolnunk kell, az pedig a térfogat ára. Mitől függ a térfogat ára ebben az esetben? Ne felejtsük el, hogy most mind a két elem forog, tehát a ház és a és benne a forgórész is forog. Ha most mind a kettő forog, akkor a forgórész a álló részhez képesti forgásának megfelelően tud folyadékot szállítani. Tehát azt kell mondanunk, hogy az a bizonyos CQ tényező, ami a szivattyú belső sajátja, ebben az esetben egy állandó excentricitással szorzódik meg, és a fordulatszám érték, amivel számolnunk kell, az N1-N2 relatív fordulatszámnak az értéke. Ugye? Tehát azt mondja, hogy ugye N lenne a forgó résznek, a belső résznek a forgási sebes fordulatszáma, N2 pedig a háznak a fordulatszáma. Akkor történik térfogatszállítás, hogyha a kettő között különbség van, ugye? Hiszen előbb említettem, ha teljesen zárjuk a szelepet, akkor ugye nincs térfogatára, nincs is fordulatszám különbség természetesen a két forgó elem között. Tehát ez azt jelenti ebben az esetben, hogy a térfogat áram, tehát a relatív fordulatszámmal függ össze. A részleteket levezetni most itt nincs időnk, ezért csak a végeredményt tudom megmutatni. Megkonstruálható ennek a tengelykapcsolónak a jelleggörbéje, ahol természetesen a vízszintes tengelyen, ahogy szoktuk, a módosítás értékét az N2 per N1 fordulatszám hányados függvényében rajzoljuk föl a nyomatéknak a változását, az M nyomaték változását, mégpedig N1 egyenlő állandó fordulatszám mellett. ugye mindig, vagy a hidraulikus gépeknél is láttuk, ezeket a jellegőrbéket állandó fordulatszám mellett konstruáljuk meg. Két szélső esetet mindjárt meg tudunk rajzolni. Minden esetet tudjuk azt, hogy a módosítás értékében tengelykapcsoló lévén szó, a határmódosítás értéke 1 lesz, ugye sose fog az állórész gyorsabban forogni a forgórésznél. Na most ugye azt is megállapíthatjuk, hogy ha zeta egyenlő zérus volt, ugye akkor a nyomaték értéke mindentől függetlenül zérus. Tehát itt az egyik jellegőben mindjárt a vízszintes tengely lesz, mert ráírhatom, hogy ez zeta egyenlő nulla esetre vonatkozik. A másik eset, a végső eset pedig a zeta egyenlő végtelen eset volt, amit itten felrajzoltunk. Azt mondtuk akkor, delta P értéke hát a nyomáskorlátozó által meghatározott mértékben, de tetszőleges mértékben nagy lehet. Ez azt jelenti, hogy I egyenlő egy a módosítás, hiszen relatív forgás nincs, és a nyomaték felvétel, ha tetszik, egy függőleges egyenes. Ez vonatkozna a zeta egyenlő végtelen nagy ellenállásra, tehát lezárt áramlási keresztmetszre. Most minden közbenső pontban pedig azt kell mondanunk, hogy a nyomaték változás az egy másodfokú parabola lesz. Mégpedig, ha képletszerűen föl szeretnénk írni, akkor olyasmi írható, hogy van egy Km nyomatéki tényező, ez az, ami tulajdonképpen a zetának a függvényeként tekinthető, a zeta függvényében változó nyomatéki tényező. Van egy módosítás összetevő, ami másodfokú parabola szerinti változást ad a módosítás függvényében, mégpedig 1 minusz 2i plusz i négyzet alakban egy másodfokú parabolát fogalmazó a módosítás függvényében, és végül pedig az n-es fordulatszámnak a négyzete fog szerepelni. Tehát ez a nyomaték felvétel és a fordulatszám függvényében négyzetes változású lesz. Most egyenlő a módosítás függvényében tekintjük, akkor tehát másodfokú parabolák lesznek. I egyenlő egy módosításnál ez a képlet mindig zérust fog eredményezni, tehát valamennyi parabolából az I egyenlő egyes módosítás értékből indul ki, és hát errefelé emelkedő parabolát fogunk kapni. Egy adott zeta nem egyenlő zérus, és nem egyenlő végtelen, inkább azt mondom zeta érték mellett, ami nem nulla, nem végtelen, és a zeta értékétől függően itt különböző parabolákat rajzolhatunk. Talán többet is berajzolok, és jelölöm rajta, hogy a zeta értéke ebbe az irányba változik, vagy növekszik. Pontosabban ebben az irányban növekszik zeta értéke. A motorral való együttműködés tekintetében pedig azt mondhatjuk, hogy hasonló lesz, mint amit a hidrodinamikus erőátvitelnél is tapasztaltunk. Itt a fordulatszám, az N1 primer fordulatszám függvényében egy adott zeta és adott módosítás mellett zeta egyenlő állandó, és I egyenlő állandó esetén, ugye ez a képlet másodfok parabolát fogalmaz meg a fordulatszám függvényében, ahogy a módosítás értéke növekszik, ugye ebben az esetben módosítás növekedésével az átvitt nyomaték az csökkenő jellegű lesz, tehát azt jelenti, ha különböző parabolákat berajzolok, akkor a módosítás értéke ebben a parabolában, ebben a seregben minél nagyobb a módosítás értéke, a nyomaték annál kisebb értékű lesz, tehát a legnagyobb módosítás érték tartozik ide, és az I minimum, a legkisebb módosítás állandó értéke tartozik a legfőső görbéhez. Ugye itt nyomatékok vannak felrajzolva. Egy-egy sugársort határoz meg másodfokú parabolaként, ugye jelölöm azt, hogy az I módosítás ebbe az irányba növekszik ebben a görbe seregben. Ha most ennek együtt kell működnie egy motorral, az együttműködés valamilyen motorral természetesen a motor jelleggörbéjének és ennek a parabola seregnek a metszés pontjaiból fog szépen kirajzolódni, és hát ahogy a rendes tengelykapcsolótól illik, ez a tengelykapcsoló is lefedi a motor működési tartományát viszonylag kis módosítás változás között, és így módon egy tengelykapcsolós üzemet meg tud valósítani a hajtóerőgép és a hajtott gép között. Hát ezt tehát még a múlt órához kiegészítésképpen tekintettük át, ez a hidrosztatikus tengelykapcsoló, tehát egy önmagára dolgozó hidrosztatikus szivattyú. Na, és akkor itt térjünk át a mai témánkra, ez pedig a propulziós hajtás lenne. Tehát propulziós hajtás. Ez is igazából egy erőátvitel, hiszen itt is valamilyen energiaforrásból indulhatunk ki. Mikor beszélünk propulziós hajtásról, egyszerűen talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy akkor beszélünk propulziós hajtásról, hogyha a toló vagy vonóerő kialakításához áramló közegnek az impulzusát használjuk föl. Tehát azt mondhatnám talán, hogy hajtó vagy tolóerő generálása áramló közeg impulzusának felhasználásával. Tehát ebben az esetben áramló közeg impulzusát szeretnénk felhasználni a hajtásra. Na most itt is természetesen arról van szó, hogy egy energiaátalakításról lesz szó. Első lépésben áramló közeget kell valamilyen módon létrehozni. Azt a gépegységet, ami ezt az áramló közeget létre tudja hozni, azt propellereknek nevezzük. Propellerek, ez két ellen, propellerek, az áramló közeget, a közegáramlást létrehozó szerkezet. Az lenne a propeller. Na most a közegáramlást persze még kicsit vissza kell térnünk, nem csak propellerre tudunk létrehozni, hanem közegáramlással a természetben is találkozhatunk, tehát hajtást ez a természetből is meríthető ez az energia, ezért megkülönböztetünk belső erőforráson alapuló propelleres hajtást és külső erőforráson alapuló propulziós hajtást, külső erőforráson alapuló. A külső erőforráson alapuló propulziós hajtáshoz nem szükséges propeller. Propeller a belső erőforráson alapuló hajtáshoz szükséges, tehát ehhez kell a propeller. Itt talán még egyszer fölírjuk. Meg több fajtáját szeretném önökkel legalábbis vázlatos szinten megismertetni. Ugye milyen propellerekkel találkozhatunk? Ugye van a hajócsavar vagy légcsavar. Ugye előjáróban el kell mondani, hogy általánosokban mi együtt fogjuk kezelni ezt a két egységet, mind a kettő áramló közeget hoz létre, a különbség a közegben van, ugye a hajócsavar az víz környezetben hozza létre az áramló közeget, a légcsavar pedig levegő közegben hozza létre. Most a légcsavarok esetében is létrejött nyomás különbség viszonylag kicsi, az azt jelenti, hogy a levegő többé-kevésbé összenyomhatatlanak tekinthető ilyen kis nyomás változásnak, tehát hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a víz is, és hát természetesen a kettő között lényeges különbség az, hogy a sűrűségük egymástól lényegesen eltérő, ennek megfelelően aztán a technikai kialakítását tekintve sok különbség van a kettő között, de működési elvét tekintve a hajócsavar és a légcsavar azonos elveken működik, tehát együtt tárgyalható. Természetes, nem minden gépegység olyan, ami levegő és folyadék közegben is működni képes, erre majd ki fogunk térni, de általánosságban elmondható, hogy hasonló működési tulajdonság van. Például a gyűrűs hajócsavar is olyan, amit inkább csak gyűrűs hajócsavar folyadékközegben használunk, és hát hasonlóképpen csak folyadékközegben használjuk a lapátos kereket is, szintén egy propeller, lapátos kerék. De még további propellerekkel fogunk találkozni, talán lesz időnk, hogy a cikloidál propellerrel is megismerkedjünk, propellerrel megismerkedjünk, és a sugárhajtással is. Sugárhajtás típusait, jellegzetességét is próbáljuk összefoglalni. Amit eddig felrajzoltam, fölírtam lehetőségeket, ezek mind olyanok, hogy erőgépet igényelnek a hajtásukhoz. Nem mindig kell azonban erőgép ahhoz, hogy propulziós hajtást valósítsuk meg. Ugye a humán erőforrást is felhasználjuk erre a területre, de például az evező is propellernek tekinthető. ugye ez ebben az esetben nem külső gép, hanem hát emberi kézhajtásával is előállítható, illetve mozgatható. Ezek tehát nagyjából azok a propellerek, amelyek belső erőforrást igényelnek a hajtásukhoz. Külső erőforrás alapuló propellerek, vagyis propulziós hajtásra is van példa. Ugye ez azt jelenti, hogy a természetben, ahol folyadék vagy közegáramlást tapasztalunk, ez az áramlás felhasználható arra, hogy túlóra vagy hajtóerőt generáljunk belőle. Ennek két fajtáját ismerjük. Ugye a folyó sodrásának kiaknázása, ugye a folyó is egy áramló közeg. Ezt az áramlást, ha valamilyen módon túlerővé tudjuk alakítani, akkor az jármű mozgatására alkalmas lesz. Mindjárt mutatunk is rá példát. A másik pedig lehetséges megoldás pedig, amivel gyakran találkozhatunk, ez a vitorlázás. Amikor a szél energiáját, mint a természetben előfordul közegáramlást, próbáljuk meg felhasználni arra, hogy ennek az impulzus változását a jármű hajtására fel tudjuk használni. Na nézzük akkor ezeket az utóbbiakat először is, néhány példa keretében, hogyan lehet például a folyó sodrását propulziós hajtásra felhasználni. Például folyósodrás. Kiaknázása, nézzünk egy példát. A dolognak a lényege az, hogy végül is mondjuk egy folyó két partja között szeretnénk átkelést megvalósítani, tehát mondjuk egy komp üzemeltetést szeretnénk megvalósítani. Van egy folyó, amely mondjuk ebbe az irányba adott térfogatáram mellett egy áramló közegmennyiséget biztosít. Ezt a közegmennyiséget kell nekünk felhasználni hajtásra. Ez viszonylag egyszerű a megoldás. Ugye, ha most elképzelünk ide egy hajót, mint egy kompot, amely közlekedni szeretne a folyó két partja között, akkor ez a folyó, hogyha egy elterelést valósít meg, például van rajta egy lapát, amely lapátot ebbe a ferde helyzetbe állítunk, ennek az lesz az eredménye, hogy a folyó sodrás, amikor találkozik ezzel a lapáttal, akkor ott elterelődik valamilyen mértékben. Ott, ahol folyadék elterelődés jön létre, ugye, ott keletkezik egy felhajtó erő a lapáton, ebbe az irányba keletkezik egy erő, most az ellenállás erőkkel ne is foglalkozzunk egyre, mondjuk ez az eredő erő. Ennek van egy keresztirányú komponense, ami képes arra, hogy ebben az állásban a járművet mondjuk a bal partról a jobb part irányába mozgassa. Egyedül mit kell biztosítanunk? Azt kell biztosítanunk, hogy az az erő, amit hossz irányba keletkezik a folyó sodrásával, párhuzamos irányban keletkező erő, ezt az erőt ki kell egyensúlyoznunk valahogy, hiszen ez az erő elsodorná a hajót természetesen a folyó mozgásával együtt. Ezt többféleképpen megakadályozhatjuk. Például egyik lehetséges megoldás, hogy elegendően hosszú kötéllel kikötjük ezt a hajót a parton. Hát én nekem most ugye magasabbra kéne tennem a kikötési pontot, mint a tábla pontja, hiszen kikötési pontnak olyannak kell lennie, hogy ugye a hajónak a túloldalra való átjutását egy íven haladva, természetesen ugye ez egy körív szakaszon fog haladni ez a jármű ebben az esetben, tehát innen fog indulni, és valóban ide fog megérkezni a hajó, a komp. És ez a kötél alkalmas arra, hogy ebből a keletkező hosszirányú erőt azt kompenzálja, kiegyensúlyozza. Persze a ferde kötél helyzetből adódik az, hogy itt az adott esetben ennél a kialakításnál, itt is keletkezik egy visszafelé mutató keresztirányú erő. Ez amikor balról jobbra haladunk, akkor fékezi a hajót, amikor visszafelé jövünk, akkor ugyanilyen értelemben segíteni fogja a hajó haladását. Másik megoldás az, talán hogyha keresztirányban kifeszítünk egy kötelet a folyón keresztül, és akkor ehhez a kötélhez hosszirányban hozzákötjük a kompot, akkor ez megint csak ezt a hosszirányú erőt ki tudja kompenzálni, és a keresztirányú sodrás elterelésből származó erő pedig a jó keresztirányú mozgása az elegendő erőt tud szolgáltatni. Hát nagyon energiatakarékos, arra kell vigyázni, amikor a kompa túloldalon tartózkodik, hogy akkor a haj folyón hosszirányú forgalom az korlátozott lehet csak, ugye csak aki elfér a kötél alatt, azt tud közlekedni. Abban az esetben, amikor keresztirányú kötélhez kötik ki a hajót, akkor egy lehetséges megoldás az, hogy a kötelet be lehet engedni a folyóba arra az időre, amikor a komp nem közlekedik, és akkor kevésbé akadályozza a hosszirányú közlekedést a folyón. Hát ez tehát az egyik dolog, amikor a környezet energiáját használjuk föl, jármű mozgatásra. A másik, amivel találkozhatunk, ez a vitorlázás. Manapság inkább csak sportjelleggel űzzük, de az adott esetben közlekedési eszközként is működik. Mi történik vitorlázás? Vitorlázás esetén mi történik? Egy az történik vitorlázás esetén, adott számunkra egy hajó. Erre a hajóra árbócot szerelünk, az árbócra vitorlát teszünk, és a vitorlát elhelyezzük valamilyen íveltséggel adott esetben. És hát azt reméljük, hogy ha most van egy levegőmozgás, tehát például a szél, mondjuk innen fúj a szél, mint levegőáramlás, akkor ez a vitorla ezt az áramlást eltereli, és megint csak ugye egy elterelés következett be. Ennek eredményeként ébred egy erő, egy felhajtó erő ezen a vitorlázaton, aminek van hosszirányú komponense, azaz, ugye ez az erő, ez elvileg a járművet, ennek az erőnek a hosszirányú komponense, ezt a járművet hosszirányba mozgatni próbálja. Nem szabad azon elfelejtkeznünk arról, hogy van itt egy keresztirányú erő is, ami viszont el akarja sodorni a járművünket. Ezt a sodrást kell nekünk valamilyen módon megakadályozni. Ezt a sodrást pedig úgy tudjuk megakadályozni, hogy még egy helyen kihasználjuk a folyadék impulzus változását, mégpedig úgy, hogy vagy a hajó oldalfelületének segítségével, vagy manapság inkább a korszerű mai hajóknál egy uszoncs, vertet vagy tőkesújt helyezünk el a járművön. Mondjuk ide elhelyezünk egy tőkesújt, amely tőkesúly erre az áramlásra vonatkozóan ugye egy felhajtó erőt fog generálni, hiszen annak a sodrásnak következtében, ahogy a hajó halad, ugye ez a hajó nem egyenesen, nem előrefelé fog haladni ezek után, hanem egy picit ferdén fog haladni, és a ferdén haladás is a saját sebességének megfelelően, tehát ha már van egy V-sebessége, van a hajónak egy V-sebessége, akkor a úgy tetszik, nyugvó folyadékhoz képest is, magában a folyadékban egy folyadékelterelést hoz létre, maga a uszony vagy tőkesúly, és ezen is keletkezik egy felhajtó erő, amely felhajtó erő nagyobb részt arra szolgál, hogy az itt keletkezett vízszintes kékkel rajzolt erőt kiegyensúlyozza a keresztirányú komponense, és hát természetesen adott esetben lehet egy hosszirányú komponense, ami hát kicsit lefelé kellett volna rajzolnom ezt az erőt, inkább a mozgást akadályozni igyekszik. Tehát egy picit korrigálom rajzomat abba az értelembe, hogy itt a felhajtó erő mondjuk ebbe az irányba keletkezik. Tehát egy része kiegyensúlyozza a keresztirányút, egy része pedig ellenállás erőként levonódik abból az erőből, amit a szél elterelésből hosszirány erőként kaptunk. És ennek a kettőnek az eredőjeként a jármű végül is egy saját hossztengelyhez képest kicsit ferde irányban sodródva, de haladni képes a külső energiaforrások felhasználásából nyert toló, vagy hogy tetszik, hajtóerő eredményeképpen. Tehát ezek voltak azok az esetekre példa, amikor külső erőforrás, természetben lehet erőforrás használtunk fel arra, hogy propúziós hajtást, azaz áramló közeg segítségével járműhajtó erőt állítsunk elő. Most a gépi berendezéssel, tehát a belső erőforrást igénylő, a belső erőforrásra alapuló propulziós hajtás esetén pedig, hát valahol az erőgéphez, a szokásos energiavitel láncokban, itt van az erőgép. Az erőgép szolgáltat egy PM1 mechanikus teljesítményt. Ezt a mechanikus teljesítményt átalakít folyadékenergiává. Erre most a mi esetünkben a propeller fog szolgálni, és azt jelenti, hogy itt megjelenik egy P folyadék. PH, hidraulikus teljesítmény, a folyadék, áruló folyadék energiájával megnyilvánuló teljesítmény, egyenlő P1 teljesítmény, és akkor ide a következő blokkba csak annyit írok, hogy itt van az impulzustétel, és ez az impulzustét eredménye számunkra az, hogy megjelenik itt egy P2 teljesítmény, mint a P vontatási teljesítmény, a jármű hajtására szolgáló teljesítmény, a T tolóerő és a V sebesség szorzataként megjelenő sebesség. Tehát itt is van egy energia átalakítás, ugye egy mechanikus energiát, hidraulikus energiát állítunk elő, és hidraulikus energiát használjuk föl. Itt ebben az esetben nem szükséges újra mechanikus energiával alakítanunk, hiszen nem szárazföldi körülmények között kerékhajtásra kell felhasználjuk ezt az energiát, hanem közvetlenül tolóerőt nyerhetünk belőle a propelleren. Na most kérem szépen, ismételjük egy picit át, itt mi is történik a propelleren, ezt elvileg már tanultuk járműrendszerekből is, de nézzük meg a propeller áramlási tulajdonságai. Mi történik a propelleren? Ugye ezt úgy szoktuk felrajzolni, hogy megnézzük, hogy a térben hogyan változik a környező levegő nyomás és sebesség tulajdonsága, akkor, hogyha valahol mondjuk van egy impulzus, egy propeller, helyezkedjen el mondjuk itt egy propeller, adott esetben mondjuk lehet ez egy valamilyen légijármű, amely egy adott A keresztmetszetű propellerrel rendelkezik, van egy A keresztmetszet a propellernek, itt van a propeller pillanati helyzete, és ez a propeller, ez a jármű halad valamilyen VA sebességgel. Halad ez a jármű. Azért lényeges az a VA sebessége, a haladás, mert tulajdonképpen a viszonyokat, stacionális állapotot szeretnénk tekinteni, akkor az áramlási viszonyokat a mozgó objektumhoz, a repülőgéphez kötött koordinátorrendszerben kell vizsgálnunk, és ebben a koordinátorrendszerben, ha levegőáramlást tekintjük, akkor azt kell mondanunk, hogy messze a propeller előtt a levegőnek az áramlási sebessége a propellerhez képest megegyezik a jármű sebességével. Ugye? Tehát azt jelenti, hogy ha a sebességet szeretném itt felrajzolni, a levegő sebességét, akkor messze a propeller előtt a repülőgéphez vagy a propellerhez képesti relatív sebesség az pontosan a VA sebesség, mert a levegő nyugalomban van, és a koordinátorrendszerünk, a megfigyelési pontunk pedig VA sebességgel halad. Ahogy a levegő közeledik a propellerhez, most csak azt a levegő mennyiséget tekintjük, amely majd keresztül fog haladni a propellernek a keresztmetszetén. Tehát a propeller A keresztmetszetén keresztül haladó levegő mennyiséget tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a sebesség értéke elkezd növekedni, de azt fogjuk látni, hogy a növekedés nem fejeződik be a propelleren, hanem a sebesség növekedés még a propeller után is változik. Tételezzük fel, hogy a propeller keresztmetszetében V1 sebességet ér el, a kilépési végső sebessége pedig, ahol újra már elég messze kerültünk a propellertől, ott a sebesség értéke V2. Kérdésünk lesz majd az, hogy a V1 és a V2, valamint a VA között milyen összefüggés van. Másik, amit vizsgálni szeretnénk, az a nyomásváltozás. A levegő P nyomása hasonlóképpen, ugye Bernou egyenlet miatt, ha sebesség változik, akkor nyomás is változik. A VA legkisebb sebesség, a V1 az a sebesség, mint a propelleren keresztül haladó sebesség, a V2 sebesség pedig jóval a propeller utáni sebesség. Jó? Tehát a másik a nyomásváltozás értéke, amire azt mondhatjuk, hogy a nyomás értéke valahol, talán inkább külön diagramra rajzolom, mert nagyon összefirkálnám ezt a diagramot. Ugye itt van a propellernek a keresztmetszete, itt az X távolság mondjuk. Akkor azt mondhatjuk, hogy a propeller előtt jóval messze távol a levegőnek a nyomása az a P0 légköri nyomás. Ugye? Ahogy a propelleren keresztül a levegőnek a sebessége növekszik, úgy mi történik a nyomásával? A nyomása csökken, tehát itt egy valamiféle környezetképesti nyomáscsökkenést fogunk tapasztalni. A propelleren létrejön, itt kialakul mondjuk egy P1 nyomás, a propelleren létrejön egy nyomásváltozás, azt jelenti, hogy a nyomás értéke felnövekszik P2-re, és aztán tovább haladva ez a P2 nyomás újra visszacsökken a P0 nyomásra, hiszen itt a levegő már keveredik a környezettel, tehát ott a nyomása már azonos kell legyen. Tehát itt van egy delta P nyomásváltozás, ami a propelleren létrejött nyomásváltozás. Na most ezeket a áramlás viszonyokat, ha összefüggések tekintetében vizsgáljuk, akkor két összefüggést tudunk fölírni. Ugye Bernou egyenletet tudunk fölírni a propeller előtti és a propeller utáni szakaszra vonatkozóan is, és föl tudunk írni egy impulzustételt arra közeg mennyiségre, itt talán megpróbál megrajzolni vagy szemléltetni legalábbis azt, hogy a propelleren keresztül áramlő folyadék vagy levegő tömeg, attól függ, hogy hol működik a propeller. Ugye erre a külön választott térfogat részre fölírva erre az ellenőrző felületre egy impulzus tételt. Ugye bizonyos összefüggést találhatunk a sebességek, V1, V2 és a VA sebességek között. Tehát nézzük, mi is lenne ez ismétlésképpen. Ugye van egy Bernoulli egyenlet, mégpedig legyen ez az egyes pont, legyen ez a kettes, inkább ez legyen a kettes pont, ezt fogom egyes pontnak nevezni, és ezt fogom nullás pontnak nevezni. Tehát a nullás és az egyes pont között fölírva a Bernoulli egyenletet, ugye ott nem történik energia bevezetés, azt mondhatjuk, itt messze távol a levegőnek volt ugye VA sebessége, tehát VA négyzet per 2G lenne a sebesség magassága, plusz van egy P0 per rószor G nyomásból származó nyomó magassága. A geometri magasságot kiadhatjuk az egyenletből, hogy szintes áramlást tekintsünk, és az egyes keresztmetszetben, mégpedig a propeller előtti egyes keresztmetszetben a nyomás értéke P1, a sebesség értéke pedig V1, tehát ennek a V1 négyzet per 2G, V1 négyzet 2G plusz P1 per rosszor G összeggel, sebesség és nyomás magasság összeggel kell egyensúlyt tartania. Hogyha az egyes pont és a kettes pont között írunk föl egy Bernoulli egyenletet, de most az egyes pontot a propeller utáni pontból indítsuk, ahol a nyomás értéke már P2, akkor itt a közeg sebessége természetesen V1, tehát V1 négyzet per 2G plusz P2 per rosszor G az aktuális nyomás. Ennek kell egyenlőnek lenni messze a propeller utáni sebességmagassággal, tehát a V2 négyzet per 2G, plusz az itteni nyomómagasság újra a P0 nyomásból számítható, P0 per rosszor G nyomást jelenti. Na most ezt egy picit tovább alakítva, ezt az oldalt, a P2 nyomás az két részre bontható, tehát ezt az oldalt, ezt most itt egy kicsit átalakítva írva, ez V1 négyzet per 2G, plusz P0 per rosszor G, plusz delta P per rosszor G alakban írható, hiszen a P2 nyomás, az a P1 nyomás, bocsánat, itt ez P1, az a P1 nyomás és a delta P nyomásnak az összege, tehát P1 per rosszor G és P0 per rosszor G összenként állítható elő. Most vessük össze ezt a két egyenletet, és fejezzük ki például a delta P per rosszor G-t. Delta P per rosszor G mivel egyenlő? Itt most egy picit ugye ezt szeretnénk innen kifejezni. Azt jelenti, hogy ennek a bal oldalában, ebből az oldalból le kell vonni azt a két tagot, ami itt szerepel. Ugye, tehát tekintjük ezt a... ennek az egyenletnek ezt az egyenletpárját tekintem, akkor ennek most van jelenleg ez a bal oldala, igen. Tehát leírom, hogy V2 négyzet per 2G plusz P0 per rosszor G, és levonom belőle a másik oldalról átjövő ezen két tagnak az összegét. Ugye ezt a két tagot belőle le kell vonnom, tehát lesz egy mínusz V1 négyzet per 2G, és lesz egy mínusz P1 per rosszor G. Itten annyi kis. Jó. Azt mondja, hogy lehet, hogy nem ezt akartam. Na mindegy, jó ez így. Most a V1 négyzet. A V1 négyzet per 2G és a P1 per rosszor G ezen egyenlet szerint viszont egyenlő ennek az egyenletnek a bal oldalával. Tehát ez tovább úgy írható, hogy delta P per rosszor G, még egyszer leírom, egyenlő, tehát V2 négyzet per 2G plusz P0 per rosszor G. Ugye ezt leírtam változatlanul, és ez a levonandó tag, ami itt szerepel, ugye ez a tag, ez itt is szerepel, ha összehasonlítja a kettőt, és ennek a helyére beírható, ez a kifejezés, amit ezen az oldalon látunk. Tehát itt azt írhatom, hogy ez mínusz VA négyzet per 2G, mínusz P0 per rosszor G. Ugye? Most ebből azt látjuk, hogy a P0-per rossz orgé kiesik, a G-vel is tudunk egyszerűsíteni, és azt kapjuk végül is, hogy a delta P per ρ egyenlő 1 kettedszer V2 négyzet mínusz VA a négyzeten. Ezt kaptuk a Bernoulli egyenletből. Na most nézzük meg, hogy mit kapunk akkor, hogyha az impulzus tételt írjuk föl a propellerre. Impulzus tétel a propellerre. Propellerek környezetében, nem is erre az első felületre, amit mondtam, hanem itt a propellerek környezetében vett ellenőrző felületre írjuk föl az impulzus tételt, akkor azt mondhatjuk, hogy az impulzus erő, ami keletkezik, az M pontszor, ugye, a sebességváltozásnak a mértéke, ami jelen esetben ugye a V2 sebességről és a VA sebesség különbségéből adódik. Ugye, ha ezt a keresztmetszetet nézzük, mégiscsak kívülről P0-a határolva. Ennek az impulzus erőnek egyenlőnek kell lenni a folyadékra ható külső erővel. A folyadékra ható külső erő pedig itt a propeller környezetében fellétő delta P nyomásból származik. A delta P nyomás az A propeller felületen keresztül fejti ki a hatását. Tehát ennek egyenlőkenek a delta P nyomás változásnak és az A keresztmetszetnek a szorzatával. Na most mekkora a tömegáramnak a mértéke? A tömegáramnak a mértéke viszont a V1 sebességgel számítható. A propeller A keresztmetszetén keresztül V1 sebességgel, ugye itt a sebesség értéke V1, V1 sebességgel halad keresztül a közeg, tehát azt mondhatjuk ezek után, hogy az M pont értéke az nem más, mint a rószor V1-szer A. Ugye V1-szer A lenne a térfogatára, annak rószorosa a tömegára. Tehát behelyettesítve az összefüggésünkbe, rószor V1-szer az A, szorozva a V2 minusz VA sebesség különbséggel egyenlő delta P-szer A összefüggést kapjuk, hol A-val tudunk egyszerűsíteni, és a delta P per ρ-t kifejezve ebbe a kifejezésből is, delta P per ρ-ra azt kapjuk, hogy ez nem más, mint V1-szer a V2 minusz VA különbség. Na most akkor két delta P összefüggést, itt is volt egy delta P, tehát a csillag egyenletet itt megjelöltem. Itt most vegyük figyelembe a csillag egyenletet. Akkor ugyanilyen a delta P per rószor G-ról ott kaptuk, hogy az 1 kettedszer V2 a négyzeten mínusz VA a négyzeten. Na most két szám négyzetének a különbsége, mint megtanultuk már a középiskolában, az a két szám különbségének és összegének a szorzata, tehát V2 mínusz VA szorozva V2 plusz VA eredményre jutunk. Ha most a két oldalt tekintjük, akkor a V2 per VA mind a két oldalon, V2 minusz VA mind a két oldalon szerepel. Egyszerűsítve azt kapjuk ezek után, hogy itt marad a V1. V1 egyenlő, másik oldalon pedig 1 kettedszer a V2 plusz VA. Nagyon fontos összefüggésre jutottunk, mely azt fejezi ki, hogy a sebességváltozás fele zajlik le a propeller előtt, fele a sebességváltozásnak pedig a propellert követő áramlás során fog kialakulni. Na, hát a táblánk is elfogyott, az időnk is elfogyott, itt tartsunk rövid szünetet, és szünet után megnézzük akkor energetikailag, hogy milyen veszteségek keletkeznek ebben a propulziós hajtásban, és milyen hatásfokokat tudunk definiálni. Van-e kérdés? Akkor tartsunk rövid szünetet, és szünet után innen folytatjuk a tárgyalásunkat. És akkor tekintsük át a veszteségeket és hatásfokokat. Milyen veszteségekről beszélhetünk ebben az erőátvitelben, ebben a hajtásban? Ugye itt is vannak súrlódási és járulékos veszteségek. surlódási és járulékos veszteségek. A propellerrel belépésnél van iránytörési veszteség, ugye nem biztos, hogy optimális irányban érkezik az áramló közeg, vannak iránytörési veszteségek. És még egyfajta veszteséggel számolhatunk itt, ugye főleg, hogyha forgó propellerről van szó, akkor hát a propeller nem csak haladás irányú sebességet fog adni a folyadéknak, hanem egyfajta forgást is kölcsönöz a folyadéknak, tehát lesz egy vízforgatási sebesség. Ennek a vízforgatásnak az energiája is természetesen a hajtó erőgéptől származó energiából fedeződik, tehát azt jelenti, hogy a vízforgatás viszont nekünk hajtás szempontjából nem jelent előnyt, azaz veszteségként jelentkezik, tehát vízforgatási veszteség. Vízforgatási veszteséggel is számolnunk kell. Összességében azt mondhatjuk, hogy ha a múlt órán fölrajz hatásvázlatot nézzük, én itt még egyszer fölrajzolom, mert nekem a tábláról lekerült, de azt mondtuk, van egy motor teljesítmény, ugye ez a három blokkunk volt, azt mondtuk, itt volt egy P motor teljesítmény, egyenlő P1 propeller szempontjából bemenő teljesítmény, ez volt a propeller, itt jelentkezett egy P2 teljesítmény, jelöljük ezt mondjuk egy P2 vesző teljesítménnyel, és itt értelmeztük a P2 teljesítményt, mint a tolóerőnek, és a V most már pontosabban a VA sebességnek a szorzata, hiszen a tolóerőt a jármű vagy a propeller haladási sebessége mellett fejtjük ki, tehát a sebesség szempontjából az játszik mértékadónak. A P1 motor teljesítmény az nyilván a felvett teljesítmény lesz. Számunkra a kérdés az, hogy a P2 vesző teljesítmény az miben nyilvánul meg. A P2 vesző teljesítmény az a propellert elhagyó folyadék, illetve a propeller létrejövő folyadék kinetikus energia változása tekinthető egyenlőnek. Tehát P2 vesző a folyadék, vagy az a közeg mozgási energia változásából, azaz az időegységre első mozgási energia változásból adódik. Ugye azt mondtuk, hogy a sebesség, a rendszert elhagyó sebességnek a nagysága V2, tehát V2 négyzet per 2, a érkező sebességnek a nagysága VA, tehát V2 minusz VA négyzeten per 2. Ennek az 1/2-szerese lenne a sebességnézetek változása. Ezt megszorozzuk a tömeggel, akkor kapunk a mozgásenergia változást. Ha az időegységre eső tömeg mennyiségével szorozzuk meg, akkor időegységre eső energiaváltozást, ha úgy tetszik, teljesítményt kapunk. Tehát ez a P2 vesző teljesítmény, ami folyadék mozgási energiájából származik, ez a tömegáramnak és a sebességnézetek különbségéből, az a feléből számított mozgási, időegységre eső mozgási energia változással tekinthető azonosnak. Na most, ennek a teljesítménynek a viszonya a propeller hajtásához szükséges P1 mechanikai teljesítménytől, ez a szivattyúzási hatásfok. A szivattyúzási hatásfok. Azt mondjuk eta S egyenlő, ezek szerint az 1/2-szer M pontszor V2 minusz VA négyzetek osztva a P1 teljesítménnyel, a hajtáshoz szükséges P1 teljesítménnyel. Ez az egyik hatásfok összetevő. Az iránytörési veszteségek, surlási járulékos veszteségek igazából ebben a teljesítményben vannak benne. A forgatási veszteség is benne van ebben a veszteségben, hogy azt kell még hozzátennünk, hogy a V2 sebesség pontosan mit jelent. Mi most a V2 sebesség alatt a közegnek a haladás irányú sebesség összetevőjét tekintettük. Amennyiben forgatás összetevő van, akkor a sebesség értéke természetesen ugye a vektorok összegzési szabálynak megfelelően valamivel nagyobb lesz. Tehát azt jelenti, hogy a kinetikus energiának egy része a számunkra a továbbiakban hajtásra nem használható. A másik hatások összetevő pedig a impulzus kifejtésből származik, nevezetesen abból, hogy meg kell néznünk azt, hogy a propelleren keletkező P2 teljesítmény hogyan viszonyul ehhez a P2 veszélyű teljesítményhez, tehát az impulzus tételnek a hatásfoka, ha úgy tetszik. Ezt a hatásfokot, ezt nevezzük ideális hatásfoknak. Ideális hatásfok. Azt mondhatjuk, éta ideális, egyenlő. A P2 tolóerő teljesítmény osztva azzal a kinetikus időegységgel, a kinetikus energiával, amiből előállítjuk ezt a tolóerő teljesítményt. Na most ugye hogyan számoljuk egyiket másikat? Ugye a P2 teljesítmény az a T tolóerőnek és a VA sebességnek a szorzata, tehát P2 vesző, majd behelyettesítjük a következő lépésben. A tolóerőt hogyan számítjuk? A tolóerő az impulzus erőből származik, ahogy már az előzőekben is felírtuk, az nem más, mint a tömegáramnak és a sebességváltozás, V2 minusz VA sebességváltozásnak a különbsége. És még egyszer ugye megszoroztuk VA-val ahhoz, hogy a tolóerő teljesítményt számíthassuk, és akkor ezt kell elosztanunk a P2 vesző már fölírt összefüggésével, az 1/2 M pontszor V2 négyzet minusz VA négyzet különbséggel. Hát M pont értéke itt most láthatóan megint egyszerűsítésre ad lehetőséget. Sőt, hogyha itt a két szám négyzet különbségének az előzőkben is alkalmazott felbontását a két szám különbségének és összegére újra alkalmazzuk, akkor ez továbbiakban VA. Hát inkább még egyszer leírom. V2 minusz VA per 1/2, és akkor itt is megjelenik a V2 minusz VA, szorozva a V2 plusz VA-val. Ugye a négyzet különbség felbontása után, akkor a két sebesség különbséggel tudunk osztani, és akkor azt kapjuk, hogy ez 2 VA per V2 plusz VA. VA nem egyenlő nullával, ugye? VA nem egyenlő nullával, mert akkor a teljes mértéke nulla, és a hatásfok értéke is nulla. Természetesen ez reális üzemállapot, ez a indulásnak az üzemállapota, de a hatásfok szempontjából ezt kizárhatjuk, hiszen tudjuk, hogy ebben a pontban úgyis nulla a hatásfok. Ha nem nulla a VA, akkor a VA-val oszthatjuk ezt a, egyszerűsítjük ezt a törtet, és akkor kettőször V2 per VA plusz egy kifejezést kapunk az ideális hatásfokra. Ugye? Hogyha picit részletezni szeretnénk, hogy továbbiakban mi is ez az ideális hatásfok, akkor V2 per VA kifejezést kellene nekünk valahogy valamivel kapcsolatba hozni. Ennek a V2 per VA kifejezésnek a másoldalú előállításhoz tekintsük a tolóerő képletét. A tolóerő. A T tolóerőre azt mondtuk, a képletben is felhasználtuk, hogy M pontszor V2 minusz VA. A tolóerő nagysága. Mekkora a tömegáram, már az előző órán is szükségünk volt rá. Tömegáramot több pontban kiszámíthatjuk, hogyha a propeller keresztmetszetében érvényes jellemzőkkel akarjuk számolni, akkor az ottani sebességgel és az ottani keresztmetszettel kell számolnunk, és akkor írhatjuk, hogy ez rószor, a propellernél az áramlási sebesség V1, az áramlási keresztmetszet pedig A, tehát rószor V1-szer A alakban írható föl a tömegáram, és ez szorzódik a V2 minusz VA sebesség különbséggel. Na most, a VA sebességre megállapítottuk, hogy ez a VA és V2 sebességek számtani átlaga. Írjuk is azt ide be, akkor rószor A-szor VA plusz V2 per 2, ugye ez adná ki a V1 sebességet, szorozva V2 minusz VA-val. Írható. Na most itt fordítva alkalmazhatjuk, hogy a két szám összegének és különbségének szorzata az nem más, mint a négyzetek különbsége, és akkor azt kapjuk, hogy ez rószor A per 2-ször V2 négyzet minusz VA négyzet. Na most emeljük ki ebből a törtből a VA sebességet, akkor ez rószor A-szor VA négyzet per 2-ször mi lesz itt a zárójelben. Lesz egy V2 per VA a négyzeten, mínusz egy kifejezés. Na most az másik V-nél a tolóerő van. Ugye akkor a tolóerő számértékét is felhasználva, ebből a képletből kifejezhetjük a V2 per VA hányadost. Tehát ebből a következőt mondhatjuk. Ugye mit kell tennünk? Ugye ezzel a mennyiséggel, reciprok mennyiséggel szoroznunk kell. Tehát azt írhatjuk, hogy 2-ször T, hiszen a bal oldalon a T tolóerő szerepelt, osztva rosszor A-szor VA négyzettel, egyenlő a V2 per VA a négyzeten mínusz 1. Ugye? Most ebből meg az egyet átviszük a másik oldalra, és gyököt vonunk belőle, akkor azt kapjuk végül is, hogy a V2 per VA sebesség hányados, az nem más, mint négyzetgyök alatt. Ez a 2T per rosszor A-szor VA négyzet, és ezt a mínusz 1 plusz 1 lett, plusz 1 írható. Tehát ezt kapjuk a V2 per VA hányadosra. Na most az itt szereplő ezen mennyiséget, amit itt látunk, ezt a mennyiséget, ebben azok a, mik is vannak benne ebben a mennyiségben? Benne van a tolóerő, nyilván ez az a tolóerő, amit szeretnénk a propellerrel kialakítani, ezt mi mondjuk meg, mi érjük elő, hogy mekkora tolóerőt szeretnénk előállítani. A VA sebesség az a jármű haladási sebessége, ez megint csak kiindulási adottság, hiszen mi mondjuk meg, hogy az adott járművel mekkora haladási sebességet szeretnénk elérni. Az A pedig a propellernek a keresztmetszete, tehát ebben az üzemi jellemzők és a propeller jellemzői vannak benne, ezt terhelési tényezőnek nevezzük, ezt CT-vel jelöljük, és ez a propeller terhelési tényezője. Tényezője, és ennek segítségével ugye azt írhatjuk, hogy a V2 per VA sebesség arány, az a terhelési tényező plusz 1 számértékből vont négyzetgyök. Tehát, ha ezt most mind visszahelyettesítjük az ideális hatásfokba, akkor azt kapjuk, hogy az ideális hatásfok egyenlő, ugye 2 per, ott van az összefüggésünk, a sebesség hányados, a sebesség hányados a négyzetök CT plusz 1, tehát négyzetgyök alatt CT plusz 1, és még egyszer egyet hozzá kell adnunk ahhoz, hogy az ideális hatásfokot megkapjuk. Na most, picit megvizsgáljuk ezt a hatásfok képletet, akkor elég szomorú következtetéseket tudunk levonni belőle. Mikor lesz egy ez a hatásfok? Akkor, hogyha a terhelési tényezőnek az értéke zérus lesz. Azaz, amikor ez az itteni tört zérus értéket vesz föl, hát megnézhetjük, hogyan tudjuk ezt elérni. Ugye azt jelenti, hogy ez akkor lesz minél... Akkor lesz minél kisebb, ha minél kisebb tolóerőt szeretnénk, minél nagyobb keresztmetszetet, vagy minél nagyobb áramlási sebességet, vagy minél nagyobb sűrűséget alkalmazunk. Hát ezek közül, ha megválasztottuk, hogy mekkora tolóerőt, milyen sebesség mellett szeretnénk elérni, akkor egyetlen egy változtatható paraméterünk van, az pedig a propellernek a keresztmetszete, és ezen a ponton levonhatjuk azt az általános és nagyon fontos összefüggést, hogy a propeller hatásfoka a propeller keresztmetszetének növelésével javítható, hiszen A értéke minél nagyobb, annál kisebb lesz a terhelési tényezőnek az értéke, és ebben a hatásfok képletben annál inkább közel kerülhetünk az egyhez, hiszen az egyes értéket az a kifejezés CT0-us, azaz minél kisebb értéke közelében éri el. Tehát a célunk a továbbiakban majd abban is megfogalmazható lesz, hogy ennek a terhelési tényezőnek az értékét csökkentve tudjuk a hatásfok értékét növelni. Az energiafolyamat érdemes még felrajzolnunk. Ugye az energiafolyam egy kis diagram segítségben mutatja a teljesítményeknek az alakulását. Ugye a propeller szempontjából a bemenő teljesítmény, azaz a P1 teljesítmény, amit a motortól megkap. Ebből a veszteségek vezetődnek el, ugye a legfontosabb veszteségeket föltüntetve, ugye itt egy picit csökken ennek a ismerjük az energiadiagramot, az energiadiagram egy olyan szalagdiagram, ahol a szalag szélessége mindenkor a teljesítményekkel arányos. Az elvezetett teljesítmények itt jelennek meg, tehát itt lenne mondjuk a surlódási plusz járulékos plusz iránytörési veszteség. Itt vezetődik el a rendszerből. Ha van vízforgatási veszteség, akkor az is elvezetődik a rendszerből, mondjuk annak a mértéke kisebb, tehát keskenyebbre rajzolom. Ugye, ez lenne, ennek a szélessége lenne a vízforgatási veszteség, és ami ezek után marad, az a kinetikus energiában, hasznos kinetikus energiában megnyilvánuló P2 vessző teljesítmény, amiből levonódik most az ideális hatásoknak megfelelően a propellerveszteség. Propellerveszteség, és ami marad ezek után, az jelenik meg a P2 túlerő teljesítményben. Az jelenik meg a túlerő teljesítményében. Hát mit mondhatunk a hatásfokról, hogy az ideális hatásfokot tekintve sajnos nem túl magasak ezek az értékek, mint látni fogjuk. Túlerő nagyságától függően az ideális hatásfok 30-60% között valahol adódhat. Na most kérem szépen, az összhatások természetesen ezeknek a hatásoknak az eredője. Összhatásfok. Az összhatásfok értéke az nem más, mint a hasznos P2 teljesítmény és a hajtáshoz szükséges P1 teljesítménynek a hányadosa, és akkor az a mi általunk definiált szivattyúzási és a ideális hatásfok szorzataként adódik ebben a hajtásrendszerben. Na, hát a következőkben nézzük meg azt, hogy mi történik egy propellernek a lapátozásán, illetve az áramlási sebességek hogyan alakulnak a propeller előtt, a propeller kilépési pontjában, és jóval a propeller után. Azt mondja, áramlási viszonyok. A propelleren környezetében áramlási viszonyok a propeller környezetében. Rajzoljunk föl itt egy propeller lapátot. Ugye profilos lapátozásról van szó. Ez lenne mondjuk a propeller profilja. Ez a profil forog. A forgás következtében van egy új kerületi sebessége. Ez a kerületi sebesség lenne az új sebesség. Ennek van egy vázvonala, és azt mondjuk, hogy az áramlás akkor ideális, hogyha belépő kilépő irányok ennek a vázvonalnak megfelelőek. Van ennek egy torlópontját, és a végpontját összekötő egyenes meghatározza a lapát állásszögét, alfa állásszögét, és akkor ezen lapáton történik egy áramlás elterelés, így az áramvonalak, a relatív áramvonalak valahogy elterelődnek ezen a lapátozáson, és indukálódik ezen egy, mondjuk ezzel az alfa szöggel megrajzolt felhajtóerő. Indukálódik ezen a lapátozáson egy felhajtóerő, és ezzel együtt indukálódik egy ellenállás erő. A surlódásból és veszteségből adódóan indukálódik egy ellenállás erő. Ez a kettő határozza meg az eredő erőnek a nagyságát. Ez a lapáton ébredő effe eredő erő. Ezt kell nekünk fölbontani a haladás irányába mutató és az arra merőleges erőre. Ugye itt ebben a téglalapszerű felbontásban azt mondhatjuk ezek után, hogy itt jelentkezik számunkra a haladás irányába mutató erőt nevezzük a T-tolóerőnek, és a kerület irányban keletkező erő, ez pedig az FK kerületi erő. Az FK kerületi erőből fog származni, ebből származik a propeller hajtásához szükséges M nyomaték, mint az FK kerületi erőnek és az egyenértékű sugárnak a szorzata. Ez a tolóerő pedig az a tolóerő, amely nekünk is az eddigi összefüggéseinkben szerepelt, és ami a hajtást biztosítja. Amit látnunk kell, azt látjuk, hogy ha a keresztirányi összetevőket tekintjük, akkor az ellenállás erő ugye növeli a kerületi erőt, tehát a nyomatékigényt, és a hosszirányú komponense pedig csökkenti a tolóerőnek a nagyságát, tehát ilyen szempontból az ellenállás erő kettős káros hatást fejt ki, mert részben a tolóerő csökkenti, részben pedig a hajtáshoz szükséges nyomatékot növeli. Nézzük meg a sebességi háromszögeket, mégpedig három különböző pontban, messze a propeller előtt, ugye azt most itt tábla magasságában kéne rajzolnom, de azt ide mellé fogom rajzolni. Nézzük meg a propeller kilépő keresztmetszetében, és messze a propeller után is próbáljuk meg felrajzolni a sebességi háromszöget. Ugye messze a propeller előtt, egy kicsit elfajul a háromszög, mert azt jelenti, hogy egyetlen egy sebességből fog állni. Ugye a relatív sebességet tekintjük, messze a propeller előtt csak a VA sebességet tapasztaljuk, tehát a sebességi háromszög ebből az egyetlen sebességből áll. Igazából érdekes számunkra az a sebességi háromszög, amit a propeller kilépési pontjában tudunk felrajzolni, ebben a keresztmetszetben, hiszen ebben a keresztmetszetben azt mondhatjuk, hogy van itt egy kerületi sebesség összetevő. Ugye van itt ennek a propellernek egy U kerületi sebesség összetevője. A folyadéknek van egy a kilépő áramlás iránynak megfelelő sebesség összetevője. Hogyha ez a kilépő áramlás irány, akkor a relatív sebesség ezzel az egyenessel párhuzamos egyenes kell legyen. Ugye, tehát itt jelentkezik egy relatív sebesség. Egy vevér relatív sebesség, és a kettőnek az összege az abszolút sebességgel kell valamilyen szempontból kapcsolatban legyen. Miből áll össze ez a sebesség? Hát egy kicsit aránytalan lett az ábrám, illetve meg kell növeljem egy picit a vektoroknak a hosszát, hogy valamelyest arányosabb lehessen, hiszen a VA sebességhez képest, így egy sebességnövekedést kell nekünk találnunk, és így a következőt mondhatjuk, a VA sebesség volt, ez a sebesség volt a kiindulás, és ehhez képest van egy sebességváltozás, egy V2 sebességváltozás, ugye a kettő együtt fogja kirajzolni a V1 sebességnek a nagyságát. Ugye? Ez a sebesség összességében ez lesz a V1 sebesség. Na most a vízforgatási sebesség is van, az abban fog megnyilvánulni, hogy itt a sebességnek lesz egy kis kerületi komponense, tehát a sebességváltozásnak a mértéke, ez egy picit, így ferdén, picit ferdén fog alakulni. Ugye? A sebességváltozásnak a mértéke, ez a kis komponens, amit megjelent, ez lenne a vízforgatás sebessége. Természetesen, hogy akkor a kerületi sebességnek is odáig kell tartania, hiszen ezeknek a sebességeknek egy zározó vektorsokszöget kell alkotniuk. Na most, ha tovább megyünk, akkor messze a propeller után, messze a propeller után, talán ide rajzolnám a sebességi háromszöget, így azt fogjuk tapasztalni, eredeti V1 sebességhez képest, vagy VA sebességhez képest, volt egy V1 sebesség, ugye? Volt egy V1 sebességváltozás, és a hosszirányú sebességváltozás még egyszer ennyivel megváltozik, ugye? Tehát végül is itt fog kialakulni a V2 sebesség, ez lesz a folyadéknak a V2 sebessége, hát így jelölöm ezt a V2 sebességet, és ugye más sebesség nem lévén, ugye önmagában ez a két sebességből álló egyetlen sebesség lesz a sebességi háromszög. Tehát ez, amit felrajzoltam, ez érvényes messze a propeller után. Na most, hogy mekkorák az áramlási sebességek, azok a lapátszögtől, vagy milyen irányok a sebességek, az a lapátszögtől függ, és mindjárt itt bejön a következő kérdés, hogy tudunk olyan propellert építeni, amelynek a lapátszöge, az áramlási szöge az változtatható. Ez egy érdekes szerkezeti kialakítás lesz, ez az állítható lapátszögű propellernek a esete. Tehát nézzük konkrétan az állítható lapátszögű propeller. (Kül) Hát nézzük a szerkezeti kialakítását. Hát valaki ezt materiálisan szeretné látni, a épület földszintjén, ha ott a bejárat mellett megtalálnak egy ilyen állítható propellert felmetszett szép kialakításában. A dolognak a lényege az, hogy olyan szerkezetet szeretnénk alkotni, hogy menet közben, tehát forgás közben a propellernek az állítása, lapátszögének változtatása megoldható legyen. Ez oly módon oldható meg, például, hogy az egész profilt, a lapát profilt el tudjuk forgatni a megadott tengely körül. Tehát a következőt képzeljük el ebben az esetben. Legyen itt a hajtásnak a tengelye, maga a propellernek a hajtása egy sőtengelyen történjen. Tehát itt lenne valahol egy sőtengely. Itt egy most metszetét rajzolom. Itt lenne egy sőtengely, ez lenne a propeller hajtó tengely. Most ezen készítünk egy furatot itt valahol. Készítünk egy furatot így a tengelyre merőlegesen, és ebbe a furatba helyezzük el magát a profilt, egy kis elforgatható csap körül, tehát a profilnak lesz egy csapja, ami ezen a furaton keresztül fog haladni, és itt helyezkedik el maga a profil. Maga a lapát profil, hát most valami szép profilt rajzoljak, egy térbeli profil, itt van mondjuk maga a propeller kialakítása. Most tehát a propellert úgy tudjuk forgatni, hogy a csőtengely belső részében ehhez a csaphoz, ami a propellernek a rögzítését adja, hozzáillesztünk egy kis kart, hozzáillesztünk egy kart, amiben ennek a fureta illeszkedik, így tudom talán megrajzolni, kötünk hozzá egy kart, és ezek után ennek a karnak a tengerirányú változtatása, helyzetének a tengerirányú változtatása maga után vonja azt, hogy ez a profil ezen tengely körül jobbra-balra elforgathatóvá válik. Hogyan tudjuk ezt a profilt itt forgatni? Hát a csőtengelyen belül teszünk egy tömör tengelyt, egy tömör rudat helyezünk el a csőtengelyen belül, amely rudnak a segítségével ehhez a karhoz csatlakoztatható másik kis kart tudunk forgatni, mozgatni. Ugye, talán látszik valamelyest az ábrában. Tehát ide is elhelyezünk egy csapot, és ezt a kettőt összekötjük, most csak szimbolikusan rajzolom, egy csuklós kis rudacskával összekötjük ezt a kettőt, és ez azt eredményezi, hogyha a csőtengelyen belül ezt a tömör tengelyt axiális irányban mozgatjuk, akkor ennek a piros rudnak a előre átló mozgatásával elérjük azt, hogy a propellernek az állásszöge az változtatható legyen. Mire jó a változtatás ennek a propellernek? Arra jó, hogy a tolóerőnek a nagyságát tudjuk adott körülmények között változtatni. Ugye feltételezünk egy adott áramlás irányt, akkor attól függően, hogy hogy áll a propeller, egyszerűsítve, mondjuk egy ilyen propellerállás mellett, hogyha a folyadék ebből az irányból érkezik, kicsit laposabban rajzolom, az ebből az irányból érkezik a folyadék, vagy a közeg, pontosabban nem biztos, hogy folyadék, a közeg ebből az irányból érkezik, akkor az elterelés, ugye a folyadék vagy a lámközeg elterelése mondjuk ez szerint az ív szerint történik, és azt jelenti, hogy a felhajtó erő ebbe az irányba keletkezik, amiből adódóan a tolóerő az ilyen irányú lesz. Ha most ugyanilyen áramlási irány mellett változatlan irányt feltételezek, ugye? Változatlan irányt feltételezek, és egy másik lapátszöget rendelek hozzá, például a példának a kedvéért most egy ilyen lapátszöget, tehát itt volt egy alfa 1 lapátszög, alfa 1, itt most egy alfa 2 lapátszöget definiáltam, akkor akár még az is elérhető, kellőképpen elfogadjuk a profilt, hogy a felhajtóerő iránya, és ezzel a tolóerőnek az iránya is megváltozik, tehát még adott esetben az irányváltás is megvalósít, ritkán van szükség ekkora változtatásra. A változtatás lényeg inkább arra szolgál, hogy a alfa lapátszög függvényében a tolóerőnek a nagysága az változtatható, tehát a T tolóerő funkció alfa lesz, és ezáltal egy erőváltoztatást el tudunk érni állandó motorfordulatszám mellett, hiszen megint csak ne felejtsük el, hogy az erőátvitelének egyik fontos tulajdonsága az, hogy lehetőleg a hajtógépnek a fordulatszám változását ne igényelje, de ugyanakkor a tolóerő változtatható legyen. Ez tehát az állítható lapátszögű propeller, mint egy érdekes propeller kialakítás. Na, én nézzünk néhány további érdekes propeller kialakítást. Az egyik ilyen a gyűrűs propeller. Na, megpróbálom itt beszorítani ide. A gyűrűs propeller kialakítása, ami abban nyilvánul meg, hogy a propellert körülveszünk egy gyűrűvel, egy áramlástechnikailag megfelelően kialakított gyűrűvel, amelyen szintén folyadékelterjedés jöhet létre, és ezáltal ott is túlerő generálódhat. Tehát képzeljük most el, hogy a propellert hosszmetszetben rajzolva. Itt lenne mondjuk maga a propeller, itt a propellert hajtó tengely. Talán az alsó részét nem is rajzolom föl. Ugye, tehát itt a propellert hajtó tengely, tehát ez a tábla, a forgástengely most a tábla síkjában van. Ez lenne a tábla síkja. És ezt a propeller tehát a forgás következtében létrehoz egy térfogatáramot, egy levegőáramot, amely levegőáramot átvezetjük, pontosabban talán a másik irányba kell a irányítást vennem, hogy a propeller ugye ebbe az irányba szállítja a közeget forgása következtében. Ide kialakítok egy olyan gyűrűt, amely gyűrű egy profilos gyűrűt alakítunk itt ki a propeller körül. Ugye ez itt most csak egy metszetét rajzoltam föl, de ez ugye körbeveszi a propellert. Egy ilyen gyűrű kialakítás, visszahajolni nem kell, kicsit csúnyán rajzoltam, egy ilyen gyűrű kialakítást csinálunk. Ennek eredményeképpen ez a gyűrű, ez is egy profil, egy irányváltoztatást hajt végre az áramlási közeg sebességében, azaz egy felhajtó generálódik magán a gyűrűn is körkörösen. Ugye a felhajtó erőt körkörösen generálódik, ami azt jelenti, hogy a radiális komponensei ennek a felhajtónak ezek ki fogják egymást egyenlíteni a körkörösség következtében, viszont a tengelyirányú komponense, ez a komponense összegződve a teljes kerületen egy tolerő hányadot, egy tévessző tolerőt fog generálni. Tehát azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy van egy, vagy inkább T2 vesszővel jelöljük, azt mondjuk, hogy legyen T-vessző az a tolóerő, ami a propelleren keletkezik, a eddig tárgyaltak alapján, akkor itt azt mondhatjuk, hogy a teljes tolóerő az a T-vessző propelleren keletkező tolóerőnek, és a T2-vessző a gyűrűn keletkező tolóerőnek az összegeként adódik ki. Így módon a gyűrű jelenlétével a tolóerőnek a nagyságát változtatni tudtam, de nem csak ez a jelentősége ennek a gyűrűs propellernek, hanem van egy másik jelentősége is, mégpedig az, hogy ez a gyűrű a propeller körül, ha nem is nagy mértékben, kis mértékben, függőleges tengely körül forgatható. Tehát ha most elképzeljük azt, ezt az egész gyűrűt a propeller körül függőlegesen forgathatóra alakítottuk ki, azaz fölülnézetben itt helyezkedne el a gyűrű, és ez egy csap körül, függőleges tengely körül forgathatóvá tesszük, akkor világosan elképzelhető, hogy a gyűrűn ébredő tévessző tolóerő az ennek a gyűrűnek a síkjára merőleges lesz. Így a T2 vesző tolóerő. De ezt a gyűrűt egy kismértékben elforgatjuk e körül a tengely körül, tehát valami ferde helyzetet hozunk létre ennek a gyűrűnek, egy ferde helyzetét hozzuk létre, akkor ezzel együtt a tolóerő is elferdül. A tolóerő, T2-vesző tolóerő értéke is egy ferde lesz a hossztengelyhez képest. Annak az a jelentősége, hogy ennek a tolóerőnek innentől kezdve van egy keresztirányú komponense, ami keresztirányú komponens azért lényeges, mondjuk a hajózásban, mert ez egy kormányzó erő, ugye a hossz irányra merőleges erő az egy kormányzó erő, tehát ezzel egy aktív kormányzást lehet létrehozni, hiszen ugye ez az erő, ez akkor is keletkezik, hogyha mondjuk a hajó áll. Álló helyzetben is létrejön az erő, ezért nevezzük ezt aktív kormányzó erőnek, hiszen önmagából csak egy kormánylapáton ébredő erő, az passzív kormányzó erő, hiszen csak akkor keletkezik erő, hogyha a jármű vagy a hajó halad, hiszen az elterjedési sebesség a haladásból származik. Na kérem szépen, érdekességeket tekintve menjünk tovább. A következő pedig a lapátos kerék, amiről néhány szót szólhatunk. És mindjárt érdekes kérdésre választ kaphatunk, ha nyáron a Balatonon vízibiciklizni mennek, és kétfajta vízibiciklit is tudnak bérelni. Az egyiken propeller van, ami forog, másikon pedig lapátos kerék van, ami ismernek, tehát mindjárt fel is rajzoljuk. Akkor most választ kapunk arra, hogy melyiket érdemes kibérelni, hogyha a céljuk nem az, hogy sok energiát fektessenek bele, hanem az, hogy minél kisebb energiával, minél messzebb tudjanak haladni. Magyarul melyiknek jobb a hatásfoka vajon? A lapátos keréknek, vagy az egyszerű forgó propellernek. Ugye ehhez azt a képletet kell tekintsük, amit itt fölírtunk, ami szerint az ideális hatások a terhelési tényezőnek a függvénye, a terhelési tényezőben pedig adott sebesség, adott túlerő mellett a hatások értékét végül is a keresztmetszet határozza meg. Tehát az lesz a jobb hatásfokú, amelyiknek nagyobb a keresztmetszete. Most vegyünk egy adott példát, és főleg kismerélési helyeken hasonlítsuk össze, hogy ugyanolyan folyadék mélység mellett vajon melyikből lehet nagyobb keresztmetszetet létrehozni. Hát legyen mondjuk ez a meder mélység, akkor azt mondhatjuk, hogy ha ide egy hagyományos forgó propellert helyezünk el, akkor maximálisan azt mondhatjuk, hogy akkor a propeller helyezhető el, aminek az átmérője még a meder mélység szempontjából megengedhető. Tehát itt adódik egy átmérő, egy D átmérő, és a propeller A keresztmetszete, ha most nem számolunk az agy mérete által csökkentett keresztmetszettel, akkor az mondjuk D négyzet szer pi per 4 összefüggés szerint valamekkora. Ugye ehhez képest a hajó valahol, ugye így helyezkedik el a vízibiciklünk vagy a hajó, most ezt a részét nem rajzolva, és mutatja azt ebben a meder mélységben, tehát ez lenne a keresztmetszet. Mi van akkor, ha lapátos kereket teszünk? Ugye a lapátos keréknek is egyik irányú méretét befolyásolja természetszerűleg a medernek a mélysége. Ugye ide tudom elhelyezni lapátos kereket, amelynek a forgástengelyeggyel nem kötődik végül is a folyadék felszínhez. Most nekem csak véletlenül adódott pont oda, inkább nem is így rajzolom, mert megtévesztő lesz. Általában magasabban van. Tehát itt lenne a lapátos kerék, itt van a forgástengelye. Ennek folyadék keresztmetszetnek természetesen az számít, ami benne van a folyadékban, tehát ez a keresztmetszet, a propeller keresztmetszetének ez a keresztmetszet számít, aminek a nagysága mekkora. Ugye itt van egy H magasság, így ez a H magasság a D kisebb egyenlő, mint H relációnak érvényesülnie kell. Itt ez a H magasság másik méretben egy L hosszúsággal szorzódik. Egy L hosszúsággal szorozva a propeller keresztmetszete az A-szor A egyenlő, H-szor L összefüggés szerint számítható. Azt hiszem nem kell bizonyítani azt, hogy lévén az L méret igazából csak szerkezeti szempontból korlátozott, hogy milyen széles propeller tudok építeni. Ezért láthatóan jóval nagyobb propeller keresztmetszetet tudok létrehozni a lapátos kerék segítségével. Ezért aztán a lapátos keréknek jobb a hatásfoka. Ezt hozzá kell tenni. Természetesen persze más szempontból viszont korlátozottak a lapátos keréknek a alkalmazási lehetőségei, ugyanis ott is vigyáznunk kell arra, hogy persze lapátos kerékből is sokfajta van. Ugye a lapátos kerék is akkor jó, hogyha csak olyan irányú sebességet ad a folyadéknak, ami haladást segítő irányú sebesség. Ezért aztán tényleges nagyhajókon használt lapátos kerekek nem csak egyszerűen radiális lapátok egy tárcsának a kedletén, hanem meg kell oldani azok, hogy ezek a lapátok a folyadékban úgy mozogjanak, hogy mozgásuk során igazából a folyadékra felszínre merőleges sebesség összetevőből minél kisebb legyen. Tehát nem csak egyszerűen forgatni kell őket, hanem egyfajta billegtetést is meg kell valósítani. Nézzük, hogyan néz ki egy lapátos kerék. Egy lapátos kerék. Ugye a következőt kell ott mondanunk. Mindenesetre van egy hordozó kerék. Erre a hordozó kerékre fogjuk fölfüggeszteni, rögzíteni a lapátokat, de nem mereven rögzítjük a lapátokat erre a hordozó kerékre, hanem egy csap segítségével úgy, hogy a lapát az mindenkor a víz felületre merőleges helyzetet vegyen föl. Tehát egy ilyesfajta kialakítást képzeljünk el. Ezen a csapon keresztül a kerékhez rögzített, a hátulrajzolt csapját pedig egy vezérlő kerékkel fogjuk összekötni. De a dolog lényege az, hogy az itt elhelyezkedő lapát is olyan helyzetben legyen, hogy mozgása során igazából a haladási irányba legyen sebesség összetevője, és ide is fölrajzolok egy lapátot. Ez a lapát is olyan helyzetet foglal el, talán a rajz érzékelteti, hogy ezek a lapátok, miközben a hordozókerék forog, ezek a lapátok helyzetüket megtartják, és mindenkor ezt a párhuzamos síkot megpróbálják tartani, hogy nekik a haladási sebességük, az mindenkor, haladási sebességük mindenkor csak a folyó, vagy a folyadék vízfelszínnel párhuzamos, így itt lenne a vízfelszín, a vízfelszínnel párhuzamos sebességösszetevő rendelkezzen. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy itt excentrikusan ehhez a kerékhez képest egy vezérlő kört hozunk létre, és ezeknek a, amivel együtt forog magával a lapátos kerékkel, és ezeknek a lapátoknak a mozgatásához szükséges rudakkal, ezeket a pontokat összekötve elérjük azt, hogy amikor ezen az első szegmensen mozognak a lapátok, akkor ezek a rudak egy kicsit visszanyomják ezeket a lapátbillentő csapokat, amikor első részen mozog, akkor kicsit visszahúzva megbillentik úgy, hogy az többé-kevésbé a folyadékra merőleges összetevővel ne rendelkezzen, hiszen ha csak rácsapunk a vízre, meg ha kifelé emeljük a vizet, akkor az természetesen hatásfokromlást fog eredményezni. Most ezt a kialakításra tekintjük, akkor világosan látszik az, hogy ugye sebesség szempontjából vannak itt korlátok, ennek a kiegyensúlyozása, forgási sebessége csak korlátozott lehet, tehát úgy is mondhatnám, hogy szárnyas hajót nem fogunk tudni hajtani lapátos kerékkel, mert ennek a kerületi sebessége erősen korlátozott, és hát természetesen ez kapcsolatba kerül azzal, hogy mekkora haladási sebességet érhetünk el. Na, hát még a továbbiakban a cikloidál propellert szeretném majd önökkel megismertetni. Az időnk most eltelt, tehát erre most nem térünk ki, ezt majd akkor a jövő héten. Még van egy hajtástechnika óránk, ott a villamos áruátvitellel fogunk foglalkozni, de azt megelőzően még a vízsugárhajtásra, a sugárhajtóművekkel és a cikloidál propellerre fogunk egy kicsit foglalkozni. Itt most akkor eltelt az időn, köszönöm szépen a figyelmüket, van-e valakinek kérdése? Nincsenek, köszönöm szépen, találkozunk jövő héten. Szerdán lesz dinamika óra, tehát úgy tessenek készülni, és egy hét múlva pedig hajtástechnika óra. Jó, köszönöm szépen a figyelmet.